Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Bíztam az Úrban, bizakodtam, s ő lehajolt hozzám, és meghallgatta kiáltásomat. Dicsértessék Jézus Krisztus, az Inter Arma Caritas 401. adásával jelentkezem, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunk tartalmáról. Folytatva a sorozatot, ezúttal is az Eukarisztikus Világkongresszus kapcsán beszélgetünk. A mai adásban arról, hogy többek között vajon eljutnak a hívők az azok a gondolatok, amelyeket a Szent Misén hallanak, illetve gondolkodnak a szentírási idézeteken, a példabeszédeken.
Teológus hallgató voltam, volt egy kis pap társam, és amikor Esztergomba a bazilikában volt ünnepi szentmise, akkor mi mindig elhatároztuk, hogy amikor jövünk le a mise után a bazilikába, a szemináriumba, akkor mi arról fogunk beszélgetni, hogy éppen a bíboros, vagy a püspök, vagy a illető kanonok az miről prédikált, mit mondott a homiliában. Valójában, amikor kijövünk a templomból egy-egy vasárnapi szentmise után, akkor ott miről beszélgetnek az emberek?
Folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Nem tudom, mit hoz a jövő, de annyi biztos, hogy ezeket így el fogja söpörni. Itt van ez a László is, vagy hogy hívják, intelligens ember. Azt gondolhatnánk, hogy ez csak tisztán lát mindent. Dehogy nem tudom elképzelni, hogy esze szerint ne látná át felsőbségeinek esztelen parancsain, és ne igyekeznék javítani rajtuk. De benne is megvan az értelmetlenségig végigvitt alá és felé rendeltség tudata.
Ezúttal is lesznek honvédségi hírek.
Nem a lovak fülébe suttogunk, hanem a lovak, mivel testbeszéddel kommunikálnak, ez egy néma kommunikáció, és ezért suttogás, hogy annyira halk, hogy aki nagyon kinyitja a fülét, azt hallja. Ha megtanulják, hogy hogyan gondolkodik a ló, hogyan működik, hogyan kell irányítani, hogyan kell kommunikálni vele, és milyen a természete, akkor már a félelem is megszűnik.
Tartalmas perceket, kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek az Inter Arma Caritas 401. adásában. A közelgő Eukarisztikus Világkongresszus kapcsán most már adásoldásra beszélgetünk Berta Tibor katolikus tábori püspökkel az oltári szentségről, annak fontosságáról, a szentírásról, a hitéletről. E sorozatot folytatjuk a következő percekben is.
Én tudom, hogy nagyon sokszor elfáradunk, és nagyon sokszor ezek a külső és belső küszködéseink azok annyira leterhelnek néha bennünket, hogy az ember néha azt gondolja, hogy hát ezt én feladom.
De lehet, hogy azért adja föl, mert több más lehetőség, alternatíva létezik. És azt mondja, inkább kipróbálom ezt a lehetőséget. Nem sikerül. Kipróbálom ezt a lehetőséget. A pályánk, nagy a pályánk előtt ennyi lehetőség, ennyi impulzus, ennyi hatás nem ért bennünket. Ennyi út, ennyi választási lehetőség talán nem volt, mint a mai ember számára. Mennyivel könnyebb ma az embernek azt mondani, hogy nem a meglévő helyzetemen javítok, hanem inkább egy másik útra lépek.
Nézd, hát most akkor újból én visszautalok a szenteknek az életére. Hát ott azért számtalan próbálkozás történt egy-egy szentnek az élettörténetében. Hogyan kövesse Jézus Krisztust, hogy hogyan legyen Isten hívő, hogy hogyan legyen keresztény. Azért itt embereknek sok-sok próbálkozása volt, sok-sok útja.
Ebben egyetértek, atya. De akkor mit mondasz? Én, ha szenté akarok válni most, hogyan kell élnem, vagy mit kell tennem? Mit kell eltennem? Vagy miben látnád azt, hogy én szenté válhatok a következő évszázadban?
Amit te mondtál az előbb, hogy az egyházi erőjárók, vagy a klerikusok, a papok és a híveknek ez a kapcsolata azért az nem pusztán abból áll, hogy a papok homiliát, prédikációt, meg különböző beszédeket tartanak, és akkor azt a hívők, vagy a hívek ezt elfogadják, vagy nem fogadják el.
És te nem látod ezt is egy picit néhol már majd felszínessé válónak, amikor bizony csak erre korlátozódik?
Na, hát pont az a lényeg, amit szeretnénk mondani, hogy nem erre kéne, hogy korlátozódjon. Nem. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon kölcsönös dolog, hogy én azt gondolom, hogy az egyházi személyeknek, akiknek egyfajta fölszenteltség révén elkötelezettségük van, ugyanakkor a világiaknak, a világi hívőknek is ugyanolyan elkötelezettségük van. Tehát a bocsánat, tehát a mi keresztségünk az ugyanaz, ami áldozásunk ugyanaz, ami bérmálásunk ugyanaz. Tehát azért itt olyan nagy elválasztók nincsenek, és hogyha ez nincs meg, tehát igenis, én azt gondolom, hogy egy egyházi személynek, egy diákonusnak, egy papnak igenis lehet tanulnia, sőt talán még kötelessége is tanulnia bizonyos Krisztus követő világi emberektől. Tehát, hogy egymásra hatnunk kell, tehát az a...
Jut idő erre, ha engedünk ennyi időt? Hát most már ti is, felszentelt papok, túl vagytok terhelve. Van, aki 4-5 településre jár szentmisét tartani. Vajon jut-e ideje arra, épp úgy, mint a templomba járó embereknek, hogy megálljanak szentmise végeztével, beszélgessenek a templom ajtóban, kivel mi történt, stb. Nem akarok rossz képet festeni, csak a valóságban szeretnék bepillantást engedni, de hát ezzel te ugyanúgy nyilvánvalóan tisztában vagy.
Bizonyos az, hogy az elkövetkezendő időben, illetve hát több olyan jel is van már erre, hogy az egyházi, nem azt mondom, hogy meg fog változni az egyháznak az intézményes rendszere, de ahogy egyházmegyékben van már olyan, hogy egy-egy plébánián több pap van együtt, és nem elszigetelve vannak a plébánosok, hanem egyetlen egy helyről látnak el több plébániát, vagy templomot, vagy egyházi közösséget. Lehet, hogy ez valami olyan impulzust ad majd, hogy hadd kanyarodjak vissza egy picit, amikor teológus hallgató voltam, volt egy kispap társam, és amikor Esztergomba, a bazilikában volt ünnepi szentmisem, akkor mi mindig elhatároztuk, hogy amikor jövünk le a mise után a bazilikába, a szeminárium, akkor még a régi szeminárium volt, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy éppen a bíboros, vagy a püspök, vagy a illető kanonok az miről prédikált, vagy mit mondott a homiliában. Tehát nem arról, hogy milyen szép az idő, és hogy csicseregnek a madarak, és hogy holnap mit kell csinálni.
Kibontottátok.
Valójában, amikor kijövünk a templomból egy vasárnapi szentmise után, akkor ott miről beszélgetnek az emberek?
Na, ez az.
Miről beszélgetnek az emberek?
Vagy azt mondom neked, hogy nem is egymással, önmagában valahogy miközben hallgatja a szentbeszédet mondjuk, a közben megindul egyfajta gondolkodás önmagában. Már ezt is kétlem.
És megindul?
Hát kétlem.
És lehet, hogy azért beszélgetnek másról, mert hogy nem indult el a gondolat, a homélia, vagy a prédikáció, vagy a szentbeszéd után.
Vagy pedig azért, mert nem mernek szembenézni azzal, amit hallottak is.
Vagy pedig nem mernek szembenézni vele, igen, az is lehet.
Tehát, de ettől még nem jön létre az a fajta beszélgetés. Önmagukkal, meg a társaikkal, közösségen belül. De akkor hol élik meg ezeket az alkalmakat, atya? Nagyon fontos dologra tapintottál, én úgy látom, mert hogy ez lenne a dolognak a veleje. Nem? Hogy hallottuk, megéltük, elgondolkodunk rajta, következtetéseket vonunk le, és megpróbálunk a szerint élni.
Hát... az új szövetségben ott van a gazdag ifjú, aki elment Jézustól. Azt mondta, hogy nem. Az nem kell neki. Nagy kérdés, hogy mire vagyunk hajlandóak. Tehát mit gondolunk valójában az életünkről? Nagyon érdekes, hogy két olyan embernek a gondolatával is foglalkozom mostanában, akik ilyen nagyon érdekesen kijelentették, hogy elértem az életem utolsó szakaszában. Ezt így kimondja valaki, hogy tudja azt, hogy lehet, hogy ez utolsó szakasz ez, de egyébként ahogy Benedek pápa, ahogy visszavonult. Tehát, hogy most ő neki az a dolga, hogy elmélkedve imádkozzon az egyházért. Ez persze lehet, hogy ifjabb korban nem merül föl az emberben. 10 évesen biztosan nem, 20 évesen se, 30. Tehát gondolkodom-e azon, hogy egyáltalán ma reggel is a szívem első gondolata volt az Úristen.
Én hívő emberek hány százalékának lehet ez az első gondolata? De akkor én fölteszem a kérdést, akkor atya, akkor mi szerint élnek az emberek? Mi szerint élünk? Mi a vonalvezető? Vagy pedig egyre inkább élünk a mának, már a holnapra? Volt egy tanítványom, ami mondta, hogy tanár úr, én tulajdonképpen cél nélkül, ahogy lesz, úgy lesz, és eddig még mindig bejött. Mondtam neki, jó, bejön ez 52-szer, de 53-szorra nem fog bejönni, akkor ott mi lesz? Az lehet, hogy az előző 52-t ütni fogja.
Ez a cél nélküli cél.
Hát, igen.
Hát az is egy cél, hogy nincsen célom. Tehát én nem hiszem el, hogy az emberek nem gondolkodnak el azon, hogy mi az életük értelme, hogy miért élnek.
Ötnapos lovas tematikájú honvédelmi tábort szervezett a 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred 44. Adorján József területvédelmi zászlóalj Bárdudvarnokon július utolsó hetében. A táborba 16 és 18 év közötti fiatalok jelentkezhettek, akik egyebek mellett elsajátíthatták az alaki foglalkozások alapjait, kipróbálhatták a lovasíjászatot és a kézműves ajándékkészítést, valamint megtekinthették Kassai Lajos lovasíjász bemutatóját.
Ez egy honvédelmi tábor.
Nagy Gábor őrnagy, zászlóalj parancsnok a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezredből.
A fő célkitűzése a fiataloknak a hazaszeretetre nevelése és a Magyar Honvédségnek a megismertetése, illetve egy lehetőség felkínálása a fiatalok részére, hogyha pályakezdés előtt állnak, akkor akár a Magyar Honvédséget is és a katonai életet is választhatják hivatásukként. Napi rend szerint tevékenykednek a gyerekek, megszokják azt, hogy parancsszavak vannak, vezényszavak vannak, kis alaki foglalkozás van nekik előírva, és ezeken elsajátítják azokat a minimális alapszintű dolgokat, amik ahhoz elégségesek, hogy egy kis szeletet kapjanak úgymond a katonai hivatásból.
Császár Csilla törzsőrmester, okleveles Monty Roberts instruktorként az úgynevezett suttogó módszert is megismertette a táborozókkal.
Nem a lovak fülébe suttogunk, hanem a lovak, mivel testbeszéddel kommunikálnak, ez egy néma kommunikáció, és ezért suttogás, hogy annyira halk, hogy aki nagyon kinyitja a fülét, azt hallja. A félelem az nagyon könnyen előjön egy ilyen nagy állat vagy élőlének a társaságában, viszont ha megtanulják, hogy hogyan gondolkodik a ló, hogyan működik, hogyan kell irányítani, hogyan kell kommunikálni vele, és milyen a természete, akkor már a félelem is megszűnik, és mindez ugye földi munkával kezdődik, tehát mire felül az ember a hátára, addigra már lesz egy olyan fogalma meg gyakorlata a lóról, hogy a félelem igazából a lóháton már nem is lesz jelen.
Úgy gondolom, hogy ezt nem bántam meg, hogy idejöttem, mert életemben először sikerült lóra ülnöm. Nekem hatalmas élmény volt. Eddig is szerettem volna katona lenni. A tábortól függetlenül viszont, hogy így eljöttem ide, így még jobban szeretnék lenni.
Úgy kerültem a táborba, hogy én hagyományőrző huszár vagyok. A kapitányom be tudott ide engem szervezni, és akkor így szívesen eljöttem. Ez a suttogós módszer nekem nagyon tetszik, hogy csak a testbeszédemmel beszélgetek a lóval, megértem, hogy ő is mit akar, hogy mi tetszik neki, mit inkább ne csinálják, tehát ez én nagyon élvezem.
A fiatalok a táborban hamar összekovácsolódtak, és megtanulhatták a segítőkészség, valamint a csapatszellem fontosságát.
Honvédségi hírekről bővebben a honvédelem.hu elektronikus oldalon olvashatnak, illetve tekinthetnek meg videókat, de ajánlom figyelmükbe a Katolikus Tábori Püspökség honlapját is, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Nádas Jalponsz hadinaplójában hadi élményeit osztotta meg az olvasóival, amelynek felolvasását folytatjuk, a sorokat ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallják.
Bement emberek százra, hogy valami összekötetésem legyen a vonatparancsnoksággal és az egészségügyi oszloppal. Az egyik tisztvitt kocsiján. Érdeklődésére, hogy hova megyek, megmondtam. Ő szokásos nagy képűségével kijelentette. Minek keresni a vonatot? Annak már ott kell lennie a kijelölt helyen. De hol? Kérdeztem. Persze, hogy nem tudta megmondani. Megkockáztattam, hogy hát, ha mégsem lesz ott. Ilyen nincs, zárta be a vitát. Ennek ellenére kitartottam tervem mellett, mert már elégszer meggyőződtem, hogy a mindentudó aktívak olykor milyen hülyék. Egyáltalán nem nézik embernek a magamfajta civilt. Még az upásokat is lenézik, pedig azokat küldték a legveszélyesebb helyekre kinn a fronton. Ha azok nincsenek, még több a veszteségünk. Azt a parancsot kaptam, hogy ameddig lehet, menjek vonattal vagy mozdonyon. Mint mondták, itt mindennapos jelenség ez a futárszolgálat ilyen járműveken. Hát kimentünk többen az állomásra. Ott a következő épületes jelenetnek voltam a tanúja. A pályaudvar parancsnok egy egyedülálló mozdonyhoz irányított bennünket. Udvariasan megkérdeztem a mozdonyvezetőt. Maga a vezérünk? Ja, igen. Mi futárok vagyunk, és a vendégei leszünk. Itt a gépen? Kérdezte felcsattanó hangon. Már kezdtem figyelni. Tipikus defetista hang ez, és dac. Mondom, minket a pályaudvar parancsnok küldött ide. Nekem nem parancsol az iroda, itt én vagyok az úr. Tiszteket nem viszek. Hát erre valamennyien kivettük a pisztolyunkat. Engem küldtek be a parancsnokhoz és a főnökhöz. Ez utóbbi a leggyávább módon csak annyit mondott, hogy a vezérnek volt igaza. Na több sem kellett nekem. Nézze, főnök úr. Ez a legnagyobb disznóság és valóságos hazárulás. Kinn a fronton mindig mindenfajta nemzethez tartozó szerelvényt, mozdonyt megkaptunk, itthon pedig a saját embereink ellenünk szabotálnak. Kinek használnak ezzel? Nyakunkon a ruszki, és ezzel akarja megállítani őket, hogy még több magyart pusztítsanak el. Jegyezze meg, igen, tisztelt főnök úr, maga nem is magyar, ha így gondolkodik.
Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, 401. adásunkkal jelentkeztünk. Búcsúzom, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. További tartalmas rádiózást. Azoknak, akik szabadságukat, szünidejüket töltik, kellemes pihenést, jó időt kívánok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
A mai nap költője augusztus 7-én Bella István. Volt egy csapat akkoriban. A hetek. A hetek, akik egyívásúak, egygondolkodásúak, egyértékrendet képviseltek. És együtt a 80-as, 90-es évek költészetének a legjelentősebb közösségét és fő áramlatát adják. Ág István, Buda Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József, Serfőző Simon és Bella István. A mai napon, születésnapján Bella Istvánnal ismerkedünk meg. Fogadja a hallgatói család szeretettel Bella István költeményeit.
Bella István, az ég falára. A gaz, ami sírjukon kékel, az ég, ami sírjukból terem, megtermi külön életével, ami még bennük végtelen. Így tanulok én is halkulni. Leszek csönddel, éggel teli, és nagyon, nagyon földön túli, és nagyon, nagyon emberi.